Kedves gyülekezet, hogyan fogja Isten az embert feltámasztani? Gondoltatok-e már erre? Vannak még mindig olyan vallási irányzatok, akik azt mondják, hogy nem szabad egy embert elhamvasztani, mert hát Isten majd valahogy a poraiból fogja az embert helyreállítani. De tudjuk, hogy Isten nem így támasztja majd fel az embert. Mert hiszen a por, az visszatér a porba, és az újra bekerül a természet körforgásába, és lehet, hogy ugyanaz a por egyszer egyik ember, egyszer másik ember lesz. Isten nem így támasztja fel az embert, hanem Isten az emlékezetéből támasztja fel az embert, a semmiből. Úgyhogy emlékszik az emberre, emlékszik az embernek minden egyes porcikájára, minden egyes sejtjére, minden egyes gondolatára és emlékére. És az ő emlékezetből állítja helyre az embert, állítja újra elő az embert. Döbbenetes, hogy Isten mennyire ismeri az embert, és mennyire ismer minket, mennyire nem tudunk elrejtőzni előle. Ugye, ahogy az ige is mondja, benne élünk, mozgunk és vagyunk, az ő részei vagyunk mindannyian. És Isten nem csak az emlékezetéből emlékszik az emberre, és minden részletére, hanem előre is ismeri az embert. Az ő születése előtről. Így írja Dávid a 139. Zsoltárban, látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Még jóval azelőtt, az idő előtt, azok előtt, a napok előtt, amikor mi megszülettünk, Isten már pontosan ismert minket, már pontosan tudott rólunk mindent. És nem csak az egyes embereknek a sorsát és életét, de az egész történelmet tudta Isten visszamenőleg is, de előre is ismeri. Így olvassuk az Ézsaiás 46:10-ben, ki megjelentem kezdettől fogva a véget és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Tehát Isten nem csak ismeri a múltat, és ismeri a jövőt, de az ő terve szerint véghez viszi azt, amit ő a jövőben szeretne. Tetszése szerint alakítja a történelmet, és az egyes emberek sorsát úgy, hogy közben teljes mértékben tiszteletben tartja az ember szabad választását. Elképesztő ez a végtelen bölcsesség, ahogyan Isten kormányozza a történelmet és kormányozza a világ mindenséget. Egy kicsit olyan, mintha elképzelnénk azt, hogy egy hatalmas óceánjáró hajó elindul valahonnan Európából, és megcélozza az Amerika partjait, és ezen a hajón rengeteg ember ül, mindenki más célokkal, más tervekkel, és ezek az emberek váltogatják egymást a hajó kormányánál, és mindenki arra kormányozza a hajót, amerre ő akarja, és ennek ellenére mégis az a hajó pontosan abba a kikötőbe fog befutni, amit Isten szánt neki. Senki nem tudja meghiúsítani Isten tervét. Mindenki azt tesz, amit akar, mindenki úgy cselekszik, ahogy akar, és végül így lesz, ahogyan olvastuk itt az igében, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. És ebben, Isten ebben a bölcs tervében, úgy, hogy az egyes emberek szabadságát tiszteletben tartja, elhív egyeseket a szolgálatra. Van, akiket prófétáknak, van, akiket királyoknak, van, akiket tanítóknak. Jeremiás 1:5-ben ezt olvassuk, mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétálnak rendeltelek a népek közé. És itt az emberben azért felmerül a kérdés, hogy hát azért lehet, hogy Isten mégis egyeseket előre megalkotott prófétának, tehát ahogy ő Jeremiást prófétának rendelte, másokat nem ruház fel ilyen különleges képességekkel, mégiscsak van valamiféle személyi válogatás Isten tervében. Jeremiásnak például volt előnye másokhoz képest, hogy őt prófétának rendelte az Isten. Ha Isten kivételezett volna vele, akkor joggal tehetnénk fel a kérdést, hogy vajon másokkal miért nem. Ha Jeremiást jobbnak teremtette, mint másokat, akkor mondhatnánk azt, hogy másokat miért teremtett rosszabbnak. De Isten nem kivételezett. Isten nem tett egyeseket jobbá, másokat rosszabbá. Isten nem adott egyeseknek ilyen utat, másoknak olyan utat. Mert ha bármilyen szinten kivételezett volna az emberrel, akkor az ember nem lenne szabad. Akkor az ember nem választhatná meg a maga útját. Isten Jeremiást elhívta. Azért hívta el, mert így olvassuk, hogy előre ismertelek, már ismertelek, még mielőtt megalkottalak volna, már tudtam, hogy milyen ember leszel, már tudtam, hogy te milyen döntéseket fogsz hozni, és milyen úton fogsz járni, és a te magad által választott sorsod alapján láttam azt, hogy te alkalmas leszel profétának. Egészen más, mint az, hogy Isten alkotta volna őt meg másképpen, mint ahogy másokat alkotott meg. Isten mindent megad az embernek, hogy értse a különbséget jó és rossz között, és tudjon befolyásmentesen választani. Vajon miután az ember dönti el a saját sorsát, Isten bármikor talál valakit a szolgálatra, akit elhívhat? Azt gondolnánk, hogy hát neki könnyű, ismerő mindenkit, mindenkinek ismeri az életét, a jellemét, hát ennyi ember közül csak könnyű lesz neki találni olyanokat, akik alkalmasak erre a szolgálatra. És valóban voltak is ilyen vezetők, ilyen proféták, például József, vagy Mózes, vagy Józsué, vagy egy Dániel, akiket Isten elhívott, és akik hatalmas munkát végeztek ebben a műben. De vajon minden ember, akit ő elhívott, az ilyen fedhetetlenül végezte az ő szolgálatát? Például ott van egy Dávid, akit maga Isten hívott el, akiről ő maga mondta, hogy Isten szíve szerint való király, akit Isten rendeléséből kent fel Sámuel próféta a királyságra. Mégis azt olvassuk, hogy Dávidnak több bűn is terhelte a lelkét, és ezek között óriási nagy bűnök is. Szégyent hozott Istenre bizonyos dolgaival. De ilyen volt Salamon is. Isten maga hívta őt el, ő rendelte el, hogy király legyen Dávid után, Izrael felett. Isten rendeléséből lett király, Isten adott neki bölcsességet. Mégis látszólag kudarcot vallott, vagy majdnem kudarcot vallott vele. De sorolhatnánk ide például Jónást, aki Isten prófétája volt, aki az egyik legnagyobb csodát vitte véghez az Isten által elhívott szolgák közül, a proféták közül. Jónás szavára az ókori világ egyik legnagyobb városának a teljes lakossága megtért, ugye Ninivének. Mégis Jónás életét, ugye ha Jónás könyvét elolvassuk, akkor látjuk, hogy mennyi bukdácsolás és mennyi lázadás volt benne. De mondhatnánk Pétert is, aki Istennek az egyik legszeretettebb szolgája volt, Jézusnak az egyik legszeretettebb tanítványa, mégis háromszor tagadta meg az Urat. És sajnos olyat is látunk, amikor egy elhívott proféta végül valóban kudarcot vall. Például gondoljunk Bálámra, aki Isten profétája volt. És hát sajnos az ő élete bukás lett. Bár egy ideig szolgálta az Istent, végül elfordult Istentől. De máshol is olvasunk ilyet. Ugye arról a profétáról, akit Isten Jeroboámhoz küldött el, hogy a bálvány áldozatok ellen megprofétálja neki, hogy majd azon az oltáron, ahol ő áldozatot mutat be, majd egykor Józsiás a hitehagyó és a bálványimádó papokat fogja feláldozni. Ez a proféta, aki Isten elhívott profétája volt, végül az oroszlánnak a torkába végezte. Most nem sorolom fel a történetet, ismeritek, ugye nem szabadott neki megállni senkivel, beszélni vagy enni, inni, de mégis ezt megtette, és Isten megengedte, hogy ilyen csúfosan végződjön az élete. Mi lehet az oka, hogy Isten egyeseket elhív, akik végül mégis alkalmatlannak bizonyulnak erre a szolgálatra, vagy pedig félig alkalmasnak, félig alkalmatlannak. Lehet, hogy mégsem ismerte őket eléggé? Lehet, hogy mégsem lát előre annyira Isten, hogy mindenkinek tudja a jellemét, és nem jól választ, amikor valakit elhív? Hát én sokkal prózaibb választ gondolok erre a kérdésre. Inkább attól tartok, hogy egyszerűen egy adott pillanatban Isten nem talál olyan embert, aki teljesen, tökéletesen, fedhetetlenül el tudná látni ezt a szolgálatot. Istennek nincs megfelelő választéka sokszor, hogy szolgákat találjon. Ismer előre mindenkit. De amikor valakit el akar hívni, akkor lehet, hogy csupa bűnös, gyenge ember közül kell neki kiválasztani valakit, aki talán a legkevésbé fog fellázadni ellene. De majdnem mindegyik prófétának és mindegyik elhívott szolgájának vannak foltok az életében, és azt látjuk, hogy mintha Isten szenvedne és kínlódna, hogy kit tudjak most támasztani, aki majd titeket megszabadít a bajból. Ha Bírák könyvét nézzük, figyeljük meg, hogy ciklikusan ismétlődik az, hogy elhagyták az Istent. Idegen isteneknek szolgáltak, ezért Isten rájuk bocsátotta a nyomorúságot, a környező népek ellenségeskedéseit, és ők nyomorúságukban végül az Úrhoz kiáltottak, és az Úr támasztott nekik valakit, aki megszabadította az ellenség kezéből. Aztán egy ideig békesség volt, aztán újra kezdődik, megint elhagyták az Urukat, az Istenüket, megint idegen isteneknek szolgáltak, megint nyomorúságot engedett meg az Úr, megint Istenhez kiáltottak, és az Úr megint támasztott valakit, aki megszabadította őket. De nézzük meg, hogy bárkit támasztott, azok is újra és újra hibákat követtek el. Előfordulhat olyan is, hogy Isten nem talál senkit, aki el tudna látni egy ilyen feladatot? Senkit, aki a népet meg tudja szabadítani? Senkit, aki még fel tudja támasztani, meg tudja fordítani az emberek szívét? Előfordulhat. Előfordulhat. Így olvassuk a Malakiás 4:5-6-ban az Ószövetségnek az utolsó verseiben. Íme én elküldöm nektek Íjést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem e földet átokkal. Azt látjuk, hogy Isten megverné ezt a földet átokkal, hogyha nem találna senkit. És az ő ígérete nem abban felemelő, hogy majd nem veri meg a földet átokkal, hanem számunkra azért vigasztaló az ő ígérete, mert még fog találni valakit, még meg fogja találni Íjést, aki majd eljön, és aki majd az atyák szívét a fiakhoz fordítja. Még lesz valaki, aki hajlandó lesz szolgálni Istent teljes szívéből. Mert volt már olyan időszak, amikor senki nem akarta őt szolgálni. Ha gondolunk a vízözön előtti világra, amikor már csak egy ember maradt meg, és Isten már nem tudta rajta keresztül megmenteni ezt a népet. Vagy Szodoma és Gomorra, ahol szintén egy ember maradt meg, és Isten nem tudta rajta keresztül a népet megmenteni. És eljött, és megverte a földet átokkal. Isten szenved attól, hogy milyen kevés ember van, akit ő el tud hívni az ő szolgálatára. Istennek nem könnyű ezt a feladatot elvégezni. Nézzük meg az egyik esetet, aki a Bírák idejében akit Isten szolgálatra hívott el, Sámsont. Sámson története az egyik legszomorúbb történet azok közül, akit Isten elhívott. Sámson élete olyan szempontból különleges, hogy Isten mindennel felruházta őt, már születése előttől kezdve. Tehát ha keresünk valakit, akivel Isten tényleg kivételezett, akit eleve az ő szolgálatára elkülönített már az ő születése előttől kezdve, és mindent megadott, hogy ő Istent szolgálni tudja, akire még akár irigykedhetnénk is, és azt mondhatnánk, hogy hát neki milyen könnyű volt, ugye? Hát Sámson az. Már a szülőknek jelezte, hogy mit tegyenek. Bírák könyve 13. fejezetében olvassuk azt, hogy megjelent az Úr angyala az asszonynak, Sámson anyjának, és mondta neki, ímé most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes leszel, és fiat szülsz, azért most megóvd magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant, mert ime terhes leszel, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek, anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Milyen sokat számít már egy szülőnek az életmódja abban, hogy milyen gyermeke fog születni. Sajnos a szülők erre nem gondolnak, pedig ennek ilyen jelentősége van. Sámson mindent megkapott, testileg, lelkileg, a szülei mintaszerűen nevelték, Isten maga gondoskodott arról, hogy Sámson élete tökéletesen alakuljon a szolgálatra. És Sámson élete az ő elhívásához méltó volt? Sajnos nem. Ellenkezőleg, mintha Isten kudarcot vallott volna vele, mintha Isten rosszul tette volna a dolgát. Bár végül Isten nem vallott kudarcot, mert amit megjövendőlt előre, hogy ő kezdi megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből, ez megtörtént. De Sámsonnak az élete tönkrement. Eltékozolta azt a kegyelmet, amit Istentől kapott. Az élete utolsó perceiben tette meg azt, amit az egész élete során nem tett meg. És mindezt sok szomorúsággal és tragédiával. Hogyan bukott el Sámson? Vizsgáljuk meg azt a jelenetet, ahol végül Sámson elbukott. Bírák könyve 16. fejezetében olvassuk a 4. verstől, hogy megszeretett egy asszonyt, akinek a neve Delila volt. És felmentek őhozzá a filiszteusok fejedelmei, mármint az asszonyhoz, és mondták néki, kérdezd ki őt, és tudd meg, miben áll az ő nagy ereje, és miképpen vehetünk rajta erőt, hogy megkötözzük és megkínozzuk őt. És mi mindenikünk adunk neked 1100 ezüst siklust. Ugye most Sámson történetére nem térek ki, mindnyájan ismerjük, a földkerekség legnagyobb fizikai erővel megáldott teremtménye volt. Sem előtte, és valószínűleg utána sem lesz olyan ember, akinek ilyen hatalmas fizikai ereje volt. Gyakorlatilag nem lehetett, legyőzhetetlen volt. De végül mégis elbukott, és itt olvassuk ebben a történetben azt, hogy Delilát megpróbálják rávenni a filiszteusok arra, hogy tudakolja meg, hogy miben áll Sámson erejének a titka. És Delila kérdezte is Sámsontól, mondd meg nekem, miben van a te nagy erőd, és mivel kellene téged megkötni, hogy megkínozhassanak téged. Ha tőlem valaki ilyet kérdezne, akkor biztosan elkezdenék gyanakodni. De semmiképpen nem venném ezt komolytalanul. Sámson egyáltalán nem lepődött meg ezen a kérdésen, amikor az ő kedvese megkérdezte, hogy mit kellene tenni, hogy téged megkínozhassanak. Viccet csinált belőle. Mondta neki, hogy ha megkötöznek 7 nyers gúzzsal, amelyek még meg nem száradtak, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint minden más ember. És ezek után Sámson elaludt. És Delila megkötözte őt 7 nyers gúzzsal, amit hoztak neki a filiszteusok. És amíg őt átkötözte ezekkel a gúzsokkal, ez nem kevés volt, 7, az alatt Sámson nem ébredt fel. Békésen aludt. Majd mondta neki, rajtad a filiszteusok, Sámson. Ekkor Sámson felébredt, és szétszakította a gúst. Úgy olvassuk, hogy minden, hogy elszakadt, mint a csepűfonál, ha tűz éri. És nem tudták meg, hogy miben van neki a nagy ereje. És ezután mondta Delila Sámsonnak a 10. versben, ímé rászedtél engem, és hazugságot szóltál nekem. Most mondd meg igazán, hogy mivel lehet téged megkötözni. Felteszem a kérdést, hogyha mi így jártunk volna, mint Sámson, hogy megkérdezi tőlünk a kedvesünk, hogy mit kell tenni, hogy téged megkötözzenek és megkínozzanak. És mi esetleg ezt egy viccel elütjük, aztán elalszunk, és utána tényleg megkötöz, és tényleg megpróbálnak minket megkínozni, akkor mit tettünk volna? Hát akkor már azért mégiscsak komolyan vettük volna, hogy ez a nő nem a javamat akarja, hanem itt az életemre törnek. Sámson mit tett? Újra viccelődni kezdett. Azt mondta, hogy ha új kötelekkel kötöznek meg, akkor el fog veszni az erőm. És ezután újra békésen elaludt. Mindenféle veszélyérzet nélkül. És újra megismétlődött a korábbi jelenet. Megkötözte Delila, nem ébredt fel. Amikor kiáltotta, hogy rajtad a filiszteusok, akkor felébredt, leszakította a köteleket, és minden maradt a régiben. És Delila újra megkérdezte tőle, hogy akkor mit kell tenni, hogy az erődet elveszítsd, és hogy téged megkínozhassanak. És Sámsont még mindig nem viselte meg a dolog. Még mindig nem gondolkodott el azon, hogy mi is történik itt. Még mindig nem volt veszélyérzete, de legfőképpen még mindig tovább viccelődött, és mondhatjuk úgy, hogy játszadozott azzal az asszonnyal, aki nyíltan az életére tört. És akkor ugye mondta Sámson, hogy ha összefonják az én hajamat a szövőszék fonalával, akkor elveszítem az erőmet, és újra elaludt, és ezt újra megtette Delila, sőt, még szöggel rögzítette, azt írjuk, olvassuk az írásban az ő haját, újra jöttek a filiszteusok, és ő azt újra kitépte, és újra nem tudtak rajta erőt venni. És Delila továbbra is, így olvassuk, hogy miképpen mondhatod, szeretlek téged, ha szíved nincsen én velem, mondta neki az asszony. Hát nem Sámsonnak kellett volna őt felelősségre vonnia, hogy mit teszel, hogy az életemre törsz. Ehhez képest az asszony vonta őt felelősségre, hogy mondhatod azt, hogy szeretsz, hogyha nekem hazudsz. Sámson volt a vádlott, és Delila volt az, aki felelősségre vonta. Nem furcsa ez egy kicsit? És Sámson újra elaludt. És azt olvassuk, hogy miután az asszony hosszú időn keresztül sírdogált neki, és kérdezgette, végül halálosan belefáradt. És kitárta neki az ő szívét. Kitárta előtte az egész szívét, és elmondta neki azt, hogy mit kell tenni, hogy őt megkötözzék és megkínozzák. Az embernek megáll az esze, hogy nem csak, hogy komolytalanul vette ezt az egész dolgot, hanem végül az igazat is elmondta. Az igazat is elmondta, és ezek után is elaludt békésen. És ugye álmában immár negyedszer, most már Delila levágta az ő haját, tegyük hozzá azt, hogy nem tudom ki az, aki nem ébredt fel, miközben leborotválják a fejét, de Sámson nem ébredt fel. És amikor kiáltotta, hogy rajtad van a filiszteusok, akkor így olvassuk, Sámson felkelt az ő, felserkent az álmából, és mondta, kimegyek most is, mint egyébkor, és lerázom a kötelékeket, mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott ő tőle. És itt ért véget a történet. Sámson a földkerekség legerősebb embere volt fizikailag, de egy gyenge nő legyőzte. Mi volt Sámsonnak a gyengesége? Hát a nők, az asszony. Ha elolvassuk az ő életét, már kezdettől fogva, ugye egy filiszteus nőbe lett szerelmes, akit el akart venni feleségül, abból lett az első baj. Aztán itt is itt olvasunk még arról is, hogy egy parázna nővel volt viszonya, akkor is az életére törtek, és a végén Delila volt az, akivel szintén szerelmes volt, és aki végül az ő vesztét okozta. Sámson az ő nagy ereje ellenére tulajdonképpen az egyik leggyengébb ember volt. akivel egy nő azt tett, amit akart. És Samsonnak még a gondolatai sem futott át az, hogy ő veszíthet, hogy ő így járhat. Hogyan jutott idáig Samson? Samson történetének, főleg így ennek az utolsó történetnek mi az egyik legjellemzőbb része? Az alvás. Samson mindig minden körülmények között békésen tudott aludni. Akármilyen veszélyben volt, ő mélyen és békésen aludt. És nem félt semmitől. Nem ébredt fel semmire, még akkor sem, amikor a feje mellett kopácsoltak, még akkor sem, amikor megkötözték, és akkor sem, amikor lenyírták borotvával a fejét. Az ember mindenhez hozzá tud szokni. Ma hallunk egy felkavaró hírt, ami megrendíti a lelkünket. Ha holnap is halljuk, holnap már nem rendíti meg annyira lelkünket. Holnap után már csak úgy felemeljük a fejünket, de már ismerjük. És egy hét múlva, ha újra halljuk, akkor elalszunk. Így működik az ember. A kis adagokban kapjuk a rosszat, vagy elviselhető adagokban, akkor megszokjuk, és mindent elfogadunk, és mindent természetesnek veszünk. Ha 40 éve lett volna annyi rossz hír, mint ami ma van a világban, akkor az emberek a pániktól az utcán rohangáltak volna. Ma teljesen természetesen fogadjuk ezeket, mindent elviselünk, mindent elfogadunk, és mindenbe belenyugszunk, és nyugodtan alszunk. És az Isten hívő népe, ha 40 évvel ezelőtt lettek volna azok az idők jelei, amik most vannak, akkor vajon aludna az Isten hívő népe, vagy nem aludna? Biztosan nem aludna, vagy nem aludt volna, de akkor még nem voltak az időknek ilyen jelei. Ha belegondolunk, a környezetünk, a globális folyamatok, a földrengések, a járványok, az egész háborúkat megelőző állapot, az egész világ egy puskaporos hordó. Az ember ott van a szakadék szélén, bármikor bekövetkezhet bármilyen válság, és ezt nem csak a hívők mondják, hanem ezt tudósok, politikusok, akik átlátják a világ folyamatait, azok mondják már, és azok kiabálják. Valóban ordítóak az idők jelei. De az Isten népe nyugodtan tud aludni. És nem zavarja őt ez. Miért tudott Sámson olyan mélyen aludni? Mi volt az ő gondolataiban? Ugye az igében ezt olvastuk, mikor ő az álmából felserkent, mondta, kimegyek most is, mint egyébkor, és lerázom a köteleket. Annyira megszokta már, hogy ura a helyzetnek, és minden bajból megmenekül, hogy egyáltalán nem félt. Azt gondolta, hogy ahogy eddig volt, majd ezután is ugyanúgy lesz. Jön egy baj, egy nehézség, majd túl leszünk rajta. Majd csak lesz valahogy. Ugye ez egy ilyen kegyes emberi mondás, majd csak lesz valahogy. Miért mondjuk mindig ezt? Mert eddig is volt valahogy. De mi lesz, hogyha egyszer már nem csak lesz valahogy, hanem nem lesz sehogy? Amikor tényleg baj lesz, és amikor nem hárul el az a baj. Sámson bízott a saját erejében. Tudta, hogy Istentől kapta, és tisztelte is Istent a maga módján, de azt gondolta, hogy amit megkapott, az már az övé. Az elég lesz a győzelemhez. Hol találkozunk hasonló lelkülettel a Szentírásban? Jelenések 3:17. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Sámson lelkülete hasonló volt a végidő népének lelkületéhez. Sámsonnak elhívása volt, Isten hívta őt el, és Isten óriási fizikai erővel áldotta meg olyannal, ami senki másnak nem volt. Az advent népnek is Istentől van elhívása. Mi nagy örömmel szoktuk lobogtatni a Jelenések könyve 10. fejezetét, hogy itt van az advent népnek az elhívása, és valóban ott van. Ő maga hívta el ezt a népet, hogy szolgálja őt, és vigye hírül ennek a világnak Isten utolsó üzenetét. És az advent népnek nem csak elhívása, de hatalma is van, ereje is van. Rendelkezik a tudás erejével. ismeri a proféciákat, ismeri a múltat és ismeri a jövőt, úgy, ahogyan azt a világ nem ismeri. Az üdvösség titkát ismerjük. Az ókorban az erő volt a hatalom, Sámsonnak a fizikai ereje volt az ő hatalma, ma az információ a hatalom. Mi az információ birtokában vagyunk. Ugyanolyan erőnk van, és ugyanolyan áldásokkal és értékekkel rendelkezünk, mint amivel Sámson a maga idejében. De ahogyan Sámson bár erős volt, valójában gyenge, az advent nép is gazdag, de valójában szegény, ahogyan ezt a jelenések könyvében olvashatjuk is. Sámson nem látta maga gyengeségét. Miért nem látta? Mert aludt. Úgy a végidő népe sem látja maga gyengeségét, mert alszik. És mit jelent az alvás? Mi is valójában az alvás? Az alvás az, amikor nem látunk és nem hallunk semmit, amikor öntudatlanok vagyunk, és semmiről nem tudunk, ami a külvilágban történik. Nem látjuk a bajt, nem látjuk a veszélyt, és nem veszünk észre semmit. Nem látjuk a magunk helyzetét sem. Az ember öntudatlan, nem tud semmiről. Bár él, de valójában nincs benne a dolgok körforgásában. És mi a lelki alvás? A lelki alvás is ugyanaz, mint a fizikai alvás, csak lelki értelemben. Egy világi ember az Isten országának szemszögéből folyamatosan alszik. Mert nem lát, nem tud, és nem ért semmit abból, ami a kulisszák mögött történik. És arról sem, ami erre a világra közeledik. Ugye Máté 24-ben olvassuk, Máté 24:38-39-ben, ismerős ez az ige mindnyájunknak, amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek mind a ma napig, amíg Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Ugyanazt fog megismétlődni a történelem végén, mint Noé idejében. Az emberek alszanak, és semmiről nem tudnak semmit. Ebben az állapotban fogja őket érni. És hogyha az az állapot, az alvás, hogy az ember nem tud, és nem lát, nem hall semmit az Isten dolgairól, akkor mi az ébrenlét? Milyen ébren lenni? Hát nyilván ennek az ellenkezője. Akik ébren vannak, azok látják az igazi valóságot, és ennek ismeretében látják azt is, ami korábban az álomvilág volt. Ugye, amikor mi felébredünk reggelente, akkor vissza szoktunk néha emlékezni arra, hogy mit álmodtunk. És amikor álmodunk, akkor általában nem tudjuk, hogy mi most álmodunk. Van olyan is, amikor az ember tudja, hogy álmodik, de ez a ritkábbik eset. Én már voltam ilyen helyzetben is. De többnyire nem tudjuk, hogy álmodunk. Mi azt valamiféle valóságként éljük meg. De amikor felébredünk, és visszagondolunk arra, hogy mit álmodtunk, akkor egész pontosan meg tudjuk különböztetni azt, hogy mi a valóság, és mi volt az az álomvilág, amiben mindenféle furcsa és ilyen érthetetlen, meg sokszor zavaros dolgok voltak, és az ember nem is érti, hogy én azt akkor hogyan tudtam úgy álmomba szemlélni, hát az egész egy nagy butaság. Amikor valaki ébren van, akkor pontosan tudja, hogy ez a valóság, és az álomvilág volt a nem valóság. A látó ember észlelése nem bebeszélés vagy képzelgés, hanem valóság. Milyen gyakran előfordul az, hogy valaki beszél Istenről, vagy a tapasztalatairól, és mások lehet, hogy nem nyíltan, de úgy megkérdőjelezik, hogy biztos, hogy ez Istentől volt, vagy ez Istentől származik? Hát nem lehet, hogy elképzelted magadnak, vagy a véletlen hozta úgy, vagy ki tudja? Aki alszik, az nem látja azt, amit egy ébrenlevő lát. És nem is tudja elképzelni, hogy az valóság. De aki ébren van, az pontosan tudja, hogy amit látok, az valóság. És amit az előbb álmodtam, az nem volt valóság. Amennyire mi fizikailag ezt így látjuk, lelkileg is így lehet látni. Aki ébren van lelkileg, az hitszemeivel látja Isten országát. De hitszemeivel látja magát Istent is. és valóságosan látja. Istent látni megrázó érzés, az ő tekintete előtt felemelő és egyben megsemmisítő érzést él át az ember, akkor is, ha ezt csak a hit szemeinkkel látjuk. De ha valóságosan látjuk, akkor így fogjuk magunkat érezni. Amikor valaki Istent látja, és az Isten országát látja, akkor az Isten szemével látja azt a világot is, amiben él. Nem az álom szemeivel. Látni fogja a világnak a sötétségét, látni fogja a világnak a nyomorúságát, látni fogja azt, ahogy az ember, ahogy a környezetemben levő emberek és én magam is ülünk a bilincseinkben megkötözve, és várjuk a halált. És mindenről az ember nem tud semmit. Akikre korábban világi értelemben haragudtunk, mert sérelmeket és fájdalmakat okoztak nekünk, azokat, ha Isten szemével látjuk, akkor nem fogunk rájuk haragodni, hanem szánni fogjuk őket, és szeretni. És amikor látni fogjuk azt, amit korábban szerettünk, a mi kívánságainkat, a mi ketteléseinket, a mi bűneinket, Isten szemével, akkor ezeket nem fogjuk már szeretni, hanem undorodni fogunk ezektől. Amikor az ember felébred és látja a mennyek országát, látja Istent, és látja Isten szemében a földet és a saját sorsát, akkor megváltozik. Akkor már semmi nem lesz olyan, mint amilyen azelőtt volt. A hold betűk megelevenednek, és a hold gondolatok életre kelnek. Azok, amelyeket csak úgy tudtunk, egyszer csak felélednek, és valósággá válnak. Korábban csak tudtunk róluk. És mi is azt gondoltuk, hogy hiszünk, mert hát tudjuk. De ezek egyszer csak fel tudnak éledni, és valósággá válni. Hogyan lehet, hogy Isten hívő népe, aki tud ennyi mindent, mégis képes aludni? És közben azt álmodja, hogy ő nem alszik. Azzal szoktuk nyugtatni magunkat, hogy hát talán egyesek így vannak, de hát azért mi már csak nem így vagyunk. Azt gondoljuk, hogy ha sokan alszanak a hívők közül, azért biztosan van egy maradék, amiben talán én is benne vagyok, akik nem alszanak. Képesek vagyunk magunkat becsapni, és elhitetni, hogy velem ez nem történhet meg. Honnan tudjuk, hogy a hívő nép is alszik? Hát, ha a saját szemeinknek nem hiszünk, akkor olvassuk el a 10 szűz példázatát. Ugye Máté evangélium a 25. fejezetében olvassuk ezt. Máté 25.5-ben, késfén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. És nem fogom feleleveníteni a 10 szűz példázatát, talán ismerjük ezt mindnyájan. Isten hívő népéről van szó, akiknek öte balga és öte okos. És olyanokról van szó, akik nem világiak, akik nem fordítottak hátat Isten ügyének, akik valóban várják Jézus eljövetelét, mégis öte ezeknek is balga. De nem csak a balgák alszanak el, hanem az okosok is. Mindenki elalszik. Mi a különbség a balgák és az okosok között? Talán annyi, hogy az okosok időről időre felébrednek valamennyire, mert valamikor gyűjtenek olajat az lámpásukba, de aztán ők is elalszanak és elszunnyadnak. Talán nem olyan mélyen, hanem egy felszínesebb alvással, de ők is elalszanak. Nincs kivétel. Mi látjuk ezt? Mi észleljük azt, hogy az advent nép alszik? Vannak ennek jelei? Vannak jelei. Hát többek között az, hogy nem mozdul semmi. Minden csendben van, nem látszik semmi. Nem hallatszik az Isten országának a hívó szava, csak a világ zaja és hangja. Összegyűlünk, beszélgetünk, szétszéledünk, és csak a világot halljuk. Nem mozdul meg semmi, nem látszik sehol mozgolódás. Hiányzik a szeretet lendülete, hiányzik a lelkesedés, a munka, az élő, ébren levő hit, csak csend van mindenütt. Az alvás csendje. És azért nem okoz ez bennünk megrendülést, mert aki alszik, az nem tudja, hogy alszik. Az ember nem emlékszik arra, hogy mikor aludt el. Figyeljük meg, hogy arra a pillanatra sosem emlékszünk, amikor elaludtunk, csak arra, amikor felébredünk. Az alvás az egy öntudatlan állapot, és egy rejtélyes jelenség, ami megfoghatatlan. Honnan ismerhetjük fel, ha alszunk? Onnan, hogy mivel foglalkozunk az időnk nagy részében, mire irányul a tekintetünk, mi mozgatja meg leginkább a gondolatainkat, az elménket, szívünket, a világi, emberi teendőink, vagy pedig az Isten dolgai. Ugye mindenki azt fogja mondani, aki hívő, hogy hát engem az Isten dolgai nagyon érdekelnek, igenis engem azok foglalkoztatnak, és én azokkal sok időt töltök. De sajnos a gyakorlat az nem hazudik. És ha végignézzük a napjainkat, hogy mivel mennyit foglalkozunk, és mi az, ami minket legtöbbször leköt, és mi köt le többet, mint ami nem köt le, az Isten dolgai kötnek le inkább, és azok vannak a szemeink előtt, vagy a világi dolgaink, akkor látni fogjuk, hogy mérleg merre húz. Mennyi időt, mennyi pénzt, mennyi energiát áldozunk az Isten dolgaira. Hogyan látjuk a világi dolgainkat? Mert nyilván azokkal is kell foglalkoznunk. A világ az olyan, mint egy gyors vonat. Ugye Ellen White is ír erről. Egyre gyorsabban megy előre, és nem lehet róla leszállni. Aki élni akar ezen a világon, az fel kell, hogy szálljon a gyors vonatra. Ha leszáll, akkor ki fogják őt onnan közösíteni. De mindenképpen megüti magát. Valaki, van-e, aki már lemert erről szállni? Vagy még mindig száguld a gyors vonaton, és úgy érzi, hogy tehetetlen, nem tud ebből kiszállni. Mennyire látjuk a világi céljainkat, dolgainkat, időtöltéseinket kárnak és szemétnek? Vagy azért még mindig látunk bennük fontosat, értékeset? Úgy vagyunk vele, hogy na még ezt azért megcsinálom, mert azért ez még kell, meg még ez is kell. Aztán utána foglalkozom az Isten dolgaival. Isten minden hívőnek fontos. De sokan kijönnek a gyülekezet ajtaján, hazamennek, vagy felállnak az imádságból, hogy becsukják a Bibliát, és visszatérnek a világi tevékenységeikhez. Szívükkel visszatérnek a világba, és elfelejtik, hogy hol is vannak valójában. Elalszanak. És nem csak a világi kedvtelések, célok, azok, amelyek minket alvásba tudnak ringatni, hanem sokszor a bajok, a próbák, az élet nehézségei, a terhek, azok, amelyektől éppen reméljük az Isten szabadítását, azok képesek az embert leláncolni. A szenvedés, a reménytelenség az emberrel el tudja felettetni az elkövetkező világnak a reménységét és örömét is. Még Isten szolgálatában is el lehet aludni. A gyülekezeti ügyek intézése, a logisztika, szervezések, ezt elintézzük, azt elintézzük, és közben a lelki valóságtól eltávolodunk. De még mondok még ennél súlyosabbat, még a missziós szolgálat közben is el lehet aludni lelkileg. Amikor egy előadó ugyanazokat a témákat újra és újra elmondja a pulpitusról, a drága igazságokat, amiket már elmondott 20-szor, 40-szer, 60-szor, és utána örvendezik a sikernek, annak, hogy odajönnek és örülnek, és fürdik a népszerűségben. Lehet, hogy ő már lelkileg alszik. Itt van a lelke valahol, ezekben az örömökben, és az, amiről beszél, az már nem biztos, hogy az ő szívét annyira megérinti, mert már megszokta, mert már tudja. Így is el lehet aludni. Az ember el tudja veszíteni az Istennel a szemkontaktust, még akkor is, ha az Isten szolgálja. De most tegyük fel a kérdést, hogy hová vezethet ez, és mi lehet ennek a vége? Ugye sajnos azt olvassuk a tíz szűz példázatában, hogy éjfélkor amikor kiáltás hangzik, hogy imhol jöjj a vőlegény, akkor mindnyájan felriadnak. Ez azt jelenti, hogy egyszer mindenki fel fog ébredni. Egyszer az Isten népe, a balgák is, az okosok is fel fognak ébredni. És a szónak a valódi értelmében fel fognak ébredni. Látni fogják azt, hogy mi volt hiába való, és mi nem. És az, hogy mit tettem, és mit nem tettem, amit nem kellett volna. Látni fogják az Isten országát, látni fogják Istent. De lesz, akiknek ez már késő lesz. Sámson felébredt? Mikor ébredt fel Sámson? Egyáltalán felébredt? Sámson felébredt akkor, amikor gúzsba kötötte őt, gúzsa átkötötte őt Delila. Fizikailag felébredt, de valójában felébredt? Nem. Sámson nem ébredt fel. És amikor kötelekkel megkötözte, és utána megint jöttek a filiszteusok, akkor felébredt? Akkor sem ébredt fel. És amikor a hajfonatait összefonta, és odaszögezte, és jöttek a filiszteusok, akkor sem ébredt fel. Amikor Sámsont elhagyta az ereje, és megkötözték, akkor felébredt? Nem. És amikor kiszúrták a szemeit, akkor felébredt? Akkor sem. Tudta, hogy a sorsa megpecsételődött. Tudta, hogy emberileg minden véget ért. Tudta, hogy Isten eltávozott tőle. Valószínűleg várta a halált, várta az ő sorsát, és belenyugodott, hogy vége mindennek. Megérdemelte a sorsát. Ezt is elfogadta. Keserű lehetett az élete, és csalódott. De nem ébredt fel. Sámson nem ébredt fel. Egész életében aludt Sámson. Mikor ébredt fel Sámson? Sámson felébredt. Bírák könyve 16. fejezete 28. versében így olvassuk. Amikor ott állt a Dágon templomában a két oszlop között, Sámson az Úrhoz kiáltott, és mondta, Uram Isten, emlékezzél meg, kérlek, én rólam. Sámson ekkor ébredt fel. Túl volt már a magabízáson, túl volt a nyomorúságon, túl volt az önostorozáson, elfogadta a veszteséget, szembenézett a halállal, de még aludt, még nem látta az Istent. De ekkor kinyitotta az ő szemét, és felemelte Istenre. Ránézett, meglátta őt, és megértette, hogy Isten a minden, és ő a semmi. Minden, amivel ő eddig el volt foglalva, az semmiség volt ahhoz képest, ami az Isten. És amit egész életében nem tudott megtenni, mert eltékozolt mindent, Istentől, Istennek egy utolsó kéréssel fordult Istenhez. Ekkor már nem akart magának semmit, mindent elengedett. Csak Istennek szeretett volna szolgálni szívéből. Azt mondta, hogy még egyszer adj nekem erőt, hogy hadd halljak meg a filiszteusokkal együtt. És ez a kérése már tiszta volt, ez a kérése már szent volt, Isten elfogadta és megadta neki. Egy végletesen elrontott élet végén is meg lehet térni. Ekkora nagy az Isten kegyelme. A kárt már nem lehetett jóvá tenni, de Isten még felajánlotta a kegyelmét Sámsonnak, Manassénak, a jobblatornak, és nekünk is felajánlja. És ha felajánlja, akkor ne szalasszuk el, mert nem biztos, hogy még egyszer fel fogja ajánlani. Nem tudjuk, hogy meddig tart a kegyelem időnk. És a hívő nép életében is eljön az a pillanat, amikor mindenki felébred. De nehogy késő legyen. Mert egyeseknek nem lesz olaj a lámpásukban. Ugye mit jelent az olaj, a Szentlélek jelképe? Az, hogy sötétség lesz lámpásuk, de nem fognak vele tudni világítani. Nem látják, hogy merre kell menni, eltévednek. És nincs annál rettenetesebb, amikor valaki lelki értelemben felébred, és meglátja az Isten országát, és azt látja, hogy maga ki van rekesztve belőle. miközben még folyik az élet, folyik a történelem. Ezért nekünk fel kell ébrednünk ezelőtt, a pillanat előtt. Nekünk fel kell ébrednünk, és olajat kell gyűjtenünk, és lehetőség szerint nem szabad már visszaaludnunk. Hogyan lehet felébredni? Ugye az előbb is beszéltünk az álmokról, nekem volt már olyan álmom, hogy azt álmodtam, hogy egyszer csak rájöttem álmomban, hogy én álmodok, és alszom. És még ugye valamilyen lídérsznyomásszerű dolog is volt, és mindenképpen szerettem volna ebből felébredni, nem tudom, ti voltatok-e már így. És az ember úgy erőlködik, hogy felébredjen, de hát nem tudok felébredni, mert egy világba be vagyok zárva, és nem tudok abból. És akkor ott kiabálok, meg ugrálok, meg nem tudom, mit csinálok, hogy ébredjek fel, aztán egyszer csak felébredek. De nem én ébresztem fel magam, hanem valami titokzatos erő engem kihoz ebből az állapotból. Nem tudunk magunktól felébredni. Kérni kell Istentől, hogy ő nyissa ki a szemeinket. Ahogyan Elizeus kérésére kinyitotta Géházinak a szemeit, mi képtelenek vagyunk látni azt, amit álmunkban nem látunk. Ehhez viszont oda kell mennünk Istenhez. És ahogyan Sámson tette, kérni kell a mindenség urát, hogy emlékezzél meg én rólam, Uram. Mert ő az, aki minket fel tud ébreszteni. A térdeinken, a bűneinket el kell rendeznünk, el kell ismernünk, hogy elaludtunk. Először szembe kell nézni azzal, hogy én sem vagyok abban az állapotban, hogy én is alszom. Nem ott vagyok, ahol kellene. És nem ott vagyok, ahol egyszer voltam. Isten előtt csak őszintének lehet lenni. Ha elhagytuk az első szeretetünket, ha már nem öröm az hívő élet, ha fájdalmaink, szenvedéseink vannak, ha a világ örömei jobban lefoglalnak, mint az Isten, akkor ismerjük ezt el. Akkor is menjünk oda Istenhez, hogyha nem vágyunk oda menni. Ha nem vágyunk az ő társaságára, ha félünk, ha bűntudatunk van, akkor is menjünk oda, ha bűnök terhelnek, és még a bűneinket sem tudjuk bánni. Ellen White olyan szépen leírja ezt, hogy az ő karjaiban tudunk megnyugodni, és ott kezdődik a gyógyulás. Menjünk oda hozzá, és kérjük őt, mert ő tud minket felébreszteni, ő tud megújítani, ő tud felrázni. Semmit nem tudunk tenni nélküle. Egy dolgot tudunk tenni, szembenézünk a saját helyzetünkkel, és elismerjük. És lehet, hogy az ébredés fájdalmas, lehet, hogy megrázó, de a legjobb dolog, ami velünk történhet, ha időben ébredünk fel, akkor nem lesz olyan fájdalmas az ébredés, mint Sámsonnak, amilyen fájdalmas volt. És ha Isten ébreszt fel, akkor higgyük el, hogy ő tapintatosan tudja ezt megtenni. És ha végül megkapjuk ezt ajándékba, akkor becsüljük is meg. De legfőképpen ne aludjunk vissza, mert amikor az ember elalszik, akkor már újra nem lesz hatalmában a saját élete, a saját döntése, a saját látása. A történelem olyan szakaszában vagyunk, amikor már nincsen idő az alvásra. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mostantól kezdve ne úgy éljünk, ahogy Sámson, hanem ébren várjuk az Urat. Egészen addig, amíg ő eljön. Amen. Tő Istenünk, hálás szívvel borulunk le előtted Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük, hogy ennyi küzdelmet folytatsz értünk. Átérezzük a te helyzetedet is, hogy milyen nehéz neked az emberek között találni valakit, aki téged teljes szívéből szolgáljon. Még azokat is, akiket mindennel elláttál, mindennel felkészítettél, mint Sámson, ők is hűtlenek voltak az elhívásodhoz. Ők is szégyent hoztak rád, és mi is milyen sokszor szégyent hoztunk már rád. És köszönjük, hogy felhívtad a figyelmünket arra, hogy hiába ismerünk téged, hiába tudunk rólad sok mindent, de lehet, hogy lelkileg alszunk. Istenünk, megrendítő ezzel szembenézni, de kérjük, segíts nekünk, hogy felismerjük a saját helyzetünket. És ha így van, akkor mi is hadd kiáltsunk te hozzád, mint Sámson, ahogy te hozzád kiáltott az ő nyomorúságából, hogy emlékezz meg én rólam, kérlek Uram, és szabadíts meg, ébreszd fel minket, add, hogy újra lángoljon a mi hitünk, hogy újra kinyíljanak a mi szemeink, és lássuk a menny valóságát, és lássuk annak árnyékában ennek a világnak a nyomorúságát és reménytelenségét. És Urunk, hadd lássuk meg a szabadítót is, aki közeledik mi hozzánk. Segíts nekünk, hogy ez az életünkben valóság legyen. Add a te lelkedet, aki minket felébreszt, aki minket újra élettel tölt meg. Hálásan köszönjük, Urunk, hogy reménykedhetünk ebben, hogy még nem járt le a kegyelem idő, hogy még nem érkezett meg a vőlegény, és még az ajtók nem csukódtak be. Urunk, bárcsak mi is ott lennénk az okos szüzek között. Hisszük, hogy ha te hozzád teljes szívvel kiáltunk, akkor te ezt megteszed, hiszen te szereted a te gyermekeidet, és nem mondasz le róluk. Köszönjük ezt a reménységet neked, Jézusunk nevében. Amen.